Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, mai napot, ezt a különös karácsonyi ünnepet, és imádkozom azért, atyám, hogy ez mindannyiunk szívében egy valódi ünnep lehessen, mert ott élsz a mi szívünkben. Add, atyám, a te lelkedet a mai napon gyülekezetnek és szolgálattevő testvéremnek, hogy add az üzenetet, amelyet kívánsz ma szólni. Tudjuk ezt szívünkbe zárni, és megcselekedni e minden napokban. Amen. Nagyon nagy szeretettel köszöntöm az egybegyűlt gyülekezetet, köszöntöm megjelent vendégtestvéreinket, és köszöntöm az online térben nézőket is, és mindenkinek nagyon áldott karácsonyi ünnepeket kívánok a gyülekezet nevében. És köszöntöm körünkben megkülönböztetett tisztelettel, hadd köszöntsem professzor dr. Almási Tibor lelkipásztor testvért, és kedves feleségét, Rozsika testvérnőt. Almási testvér fogja köztünk szólni ma délelőtt és délután is az igét, meg is szeretném kérni őt az ige olvasására, áldáskérő imádságra, és majd egy közös ének után pedig az ige hirdetés szolgálatára.
Kedves ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim! A ma délelőtti alkalommal, mint ahogy látjuk a kijelzőn is, a bölcsek karácsonyáról szeretnék szólni, abban a reményben, hogy mindnyájan bölcsek szeretnénk lenni, és akkor a magunk karácsonyára nézve is fogunk aktuális üzeneteket kapni. Olvassuk el Isten igéjéből, Máté evangéliumának második fejezetéből ezt a jól ismert történetet, az első verstől kezdődően fennállva hallgassuk meg. Máté 2.1-től így hangzik a születési történet. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemek, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta, menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Imádkozzunk. Mennyei atyánk, oly sokszor megcsodáltuk már a te nagyszerű időzítésedet. Most is így állunk igéd fölött, de az időzítés mellett a tartalom az, ami leginkább figyelmünket magára Jézus Krisztusra vonja. Segíts bennünket, hogy hadd lehessen áldássá számunkra ma délelőtt a te ígéd. Amen.
Amen.
Kedves ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim! Nagyon szerteágazó és gazdag karácsony üzenete. Általában sokszor szoktak arról beszélni, hogy a szeretetnek, az örömnek, a békességnek az ünnepe, és e tekintetben sok aktuális gondolatot, üzenetet lehet a hallgatók szívére helyezni. Én most egy kicsit mélyebbre szeretnék menni ennél az általános, bár nagyon kedves, drága karácsonyi üzenetnél, mégpedig annak az igének az alapján, amely most előttünk áll. Előtte azonban néhány bevezető gondolatot. Az első, hogy Isten igéje különböző töménységgel adja elénk Isten kijelentését, kinyilatkoztatását. Ha mondjuk a páli leveleket nézzük, vagy akármelyik más apostol levelét, és akkor azt látjuk, hogy egyetlen szóban, egyetlen szó szerkezetben, egyetlen mondatban vagy versben egész prédikációra való gazdagság jelentkezik. Máskor azonban az is igaz, hogy vannak olyan például történeteket elmondó szakaszok, gondoljunk például a pátriárka történetekre, ahol tízesével mennek úgy a Biblia versek, hogy egy központi gondolatnak olyan részleteiről beszélnek az írók, amelyek nem jelentenek effektíve üzeneteket a mai igehallgató számára, hanem a központi gondolat az, amire ilyenkor figyelnünk kell. Vajon hogy áll a történet, hogy áll ez a helyzet a karácsonyi történettel, illetve történetekkel kapcsolatban? Tudjuk azt, hogy van két evangélistánk, Márk és János, aki magáról a történetről semmit nem ír. Van egy Máténk, most onnan olvastunk igét, aki pedig 48 biblia versben írta le a karácsonyi történetet, ebből fogunk majd egy részletet elemezni később. És ott van Lukács evangélista, aki meg több mint duplájára vállalkozott, mint Máté, 132 biblia vers az, amiben részletezve megörökítette számunkra a karácsonyi üzenetet. Azonban azt látjuk, hogy mind a Józsefnek és Máriának adott kijelentések és az ő reakcióik, mind például Simeonnak és Annának a története, mind pedig a Máténál és Lukácsnál leírt bőségesebb történetnek a részletei is nagyon fontosak számunkra. Látni fogjuk majd az ige tanulmányozásunk során, hogy egy-egy szó milyen gazdagságot rejt, és számunkra is aktualizálható. Persze igaz, hogyha először a régi történetet próbáljuk meg a maga eredetiségében és kontextusában elemezni, egy-egy személynek a jellemvonásait, egy-egy helységnek a mondani valóját, akkor nem rögtön érkezünk el a magunknak szóló üzenethez, ezért aktív igehallgatásra hívom most testvéreimet, hogy mindnyájan figyeljünk és próbáljuk meg az el nem hangzott üzeneteket is megtalálni a gondolatok mögött, és azokat szívünkbe zárva magunkévá tenni. Emlékszünk arra, említettem, hogy János nem írja le a történetét karácsonynak. De egy mondatot hadd emeljek ki azért mégis ebből a jánosi szellemi evangéliumból, amely karácsony vonatkozásában nagyon-nagyon központi gondolat. Ez pedig az első fejezetnek, az úgynevezett prológusnak egyik biblia verse, amely így hangzik, hogy az övéi, pontosabban fordítva a sajátjába jött, tudnélik az Úr Jézus, az övéi azonban nem fogadták be őt. Aztán tovább folytatja, valakik azonban befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Igen, ez a nem kizáró értelmű tagadás, hogy az övéi nem fogadták be, ez mégis reményt ad számunkra, mert tudjuk, hogy a tanítványai befogadták, tudjuk, hogy a jeruzsálemi gyülekezet zsidó emberekből állt, tudjuk, hogy szerte az ókori világban alakuló gyülekezeteknek a magva az első időszakban föltétlenül zsidó emberekből állt, akik elfogadták az Úr Jézus megváltójuknak, Mesiásnak. Vagyis jó, hogy befogadták sokan-sokan a zsidók közül is, mert úgy indulhatott tovább az evangélium. A mostani igénk a délutánival együtt két olyan csoportról szól majd, akiknek az Úr Jézus befogadásával kapcsolatban tanúsított magatartása, ezt megelőzően pedig a Jóistennek a feléjük irányuló kijelentő akarata mutatni fogja majd, hogy mire gondolt a Jóisten, amikor elküldte az ő egyszülött fiát. Természetesen elsősorban az ő népére gondolt, a zsidóságra gondolt. Ebből adódik az, hogy egy zsidó édesanyától született meg az Úr Jézus, hogy zsidó földön született meg, hogy Betlehemben született meg, és említhetnénk tovább ezeket a zsidó jellemvonásokat. Azonban érdekes megfigyelni, hogy mint ahogy föltámadása után az Úr Jézus soha nem jelent meg a farizeusoknak, az írástudóknak, vagy a sadduceusoknak, a főpapoknak, ugyanúgy az ő születési történetével kapcsolatban a Jóisten úgy rendelkezett, hogy hasonló módon némelyeket mellőzött ezekben a történetekben, másokat pedig preferált előnyben részesített. Látni fogjuk, hogy két olyan csoportot részesített előnybe, akik Izraelben egyáltalán nem voltak valamiféle privilegizált társadalmi rétegnek a tagjai, pásztorokra gondolok, vagy akik egyáltalán nem is itt élték az életüket, és amennyire kitűnik, nem is valamiféle zsidó ismeretek alapján érkeztek ide. Most akkor nézzük a mostani történetünket. Amikor Jézus megszületett a judeai Betlehemben, minden szóról nagyon sok mindent lehetne, sőt, jó is lenne mondani. Magáról a születésről, arról a speciális, egyedülálló születésről, amely a Szentléleknek a hatására történt, nem Józsefnek a hatására, nem más valakinek a hatására, mert így született meg az Úr Jézus. Aztán kellene szólni arról, hogy mit is jelent ez a Jézus név. Advent alkalmával is mondtam már ezeket, de hadd idézzem föl újra testvéreim emlékezetében. Mostanában időnként, ha esetleg egy foci meccset megnéz az ember, és ott külföldi játékosok vannak, esetleg megdöbbenve veszi észre, hogy van közöttük olyan játékos is néha, akinek Jézus a neve. Ez azért nagyon furcsa, mert az Úr Jézusnak a halálát követően Izraelben a zsidók nem neveztek egy kisgyereket Jézusnak, érthető módon, ha már megfeszítették a megváltót. A keresztjének tiszteletből nem neveztek senkit azóta Jézusnak, hanem érdekes módon valamiféle pogány környezetben valakinek eszébe jutott, hogy Jézus nevet adjon a gyermekének, már csak azért is, mert ez a név azt jelenti, hogy szabadító. És ha valami nagy embert akart elképzelni valaki a kisgyermekében, és nem kötötte a zsidóságnak az ellenszenve, vagy a kereszténységnek a szimpatikája, akkor mi történik? Hát akkor az eredeti szó hétköznapi földi jelentésében adott időnként ilyen nevet, ad időnként ilyen nevet ma is egy-egy nép a maga körén belül. A júdeai Betlehemben született meg ez a bizonyos Jézus, akire nézve, bár sok ilyen nevű ember volt, mert az embereknek a lelkében, a szülőknek a váradalmában, a reménységében ott volt ez az óriási dolog is, hogy egy szabadító legyen az ő kis gyermekük, tudjuk azt, hogy ez a Jézus más volt, mint a többi. Ő nem azért kapta ezt a nevet, mert tetszett a szülőknek. Nem azért, mert földi értelemben valamiféle elgondolásuk volt ezzel a kisgyermekkel kapcsolatban, hisz nem a szülők választották a nevet, mint általában ez lenni szokott, hanem kapták, méghozzá föntről kapták. És megkapták a magyarázatot is hozzá, azért Jézus lesz, legyen a neve, mert ő fogja megszabadítani Izraelt, eddig még mindenki egyetértett volna, itt jön a döbbenetes kiegészítés, nem a római igá alól, hanem az ő bűneiből fogja megszabadítani. Júdeai Betlehem. Kezdjük előbb a Betlehemmel. Ugye a Betlehem, mint egy héber elnevezés, előtte is létezett már ez a falucska, azt jelenti, hogy kenyérháza. De nem ez az eredeti neve ennek a falucskának, ezt már csak a zsidók adták neki akkor, amikor a honfoglalás alkalmával az ő birtokukba került. De van egy másik olvasat, ez pedig a Bét-Láhum, vagy Bet-Láhum elnevezés, ami a Láhum pogány istenségnek a székhelyét jelentette. És ha tudjuk, hogy ez a Láhum, ez a pogány világban a harc isteneként volt ismert a pogány emberek között, és Izrael nem tudta elfogadni, amikor odaért, hogy egy pogány istenségnek a neve díszítse, úgymond, egy kedves kis településnek a hangulatát, ezért aztán nagyon ügyesen meghagyva a mássalhangzókat, amelyek a zsidó nyelven a kardinális hordozója az értelemnek, azonban a punktációt, a magánhangzókat kicserélték. Nem bet láhum lett, hanem bet lehem lett, ami viszont már azt jelenti, hogy a kenyérnek a háza. Ahol megszületett az az Úr Jézus, aki azt mondta magáról, hogy én vagyok az életnek kenyere. Júdeai Betlehemről van szó. Miért kellett ezt hangsúlyozni? Ha azt mondanánk, hogy Békés Csaba, nem kellene mellé tenni, hogy Békés vármegyében lévő Békés Csaba. Miért? Mert Magyarországon egyetlen egy Békés Csaba nevű település van. Azonban Izraelben nem csak egy Betlehem létezett ebben az időben, hanem kettő. Ha valaki emlékszik János evangéliumának a 7. fejezetében föllelhető utalásra, akkor rögtön eszébe jut, hogy miért. Hogy mi volt ennek az egésznek a lényege. Ott az Úr Jézusnak a mesiásként való megjelenéséről van szó, és mert Názáret mellett körülbelül 10 kilométerre észak-nyugatra volt egy másik Betlehem is, és akkor az emberek nem szoktak elmenni messze megszületni, hanem legfőjebb közel az ő lakóhelyükhöz. Hát így azt mondták a kortársak, hogy innen a Galileából, a galileai Betlehemből a mesiás lehetetlen, hiszen a mesiásnak Dávid városából, Dávid születési helyéből, illetve az ő megkoronázásának, a fölkenésének, királlyá való fölkenésének a helyéről, a júdeai Betlehemről lesz igazán szó, ha a mesiás jön. Persze mi tudjuk, hogy az Úr Jézus nem a Názárethoz közeli másik Betlehemben, hanem a júdeai Betlehemben született, és ezért fontos, hogy megjelenjék ez a történetben is. Aztán következik Heródes. Nem mindegy, hogy valaki milyen uralkodónak az időszakában születik. Nem mindegy, hogy egy Hitler időszakban született valaki Németországban, vagy azután jó pár évtizedig. Nem mindegy, hogy valaki Sztálin idejében született Oroszországban, vagy később, vagy korábban. És Magyarországot is említhetnénk. Amikor tehát erre gondolunk, akkor érdemes megvizsgálni, hogy milyen millióbe született bele az Úr Jézus. Olyan jó lett volna, hogyha Heródes örvendező szívvel ment volna és borult volna le a jászolnál a megszületett Úr Jézus előtt, és mindent megtett volna azért, hogy ő neki átadhassa, önként átadhassa a maga királyi hatalmát. De hát nem ez történt. Heródes nem ilyen ember volt. A történészek gyakran emlegetik, hogy egy kiváló uralkodó volt, abból a szempontból igaz ez, hogy óriási építkezéseket hajtott végre. De ha egy kicsit megnézzük ennek az embernek a hátterét, akkor azt látjuk, hogy egy edomita származású ember volt, és nem izraelita származású. Mégis hosszú időn át ez a família uralta Izraelnek a trónját. És azt is tudjuk, hogy az edomiták meg, akik az ősei voltak ennek a bizonyos Heródesnek, ők pedig Ézsautól származó nép voltak. Vagyis nem Jákobtól, a Jóisten által kiválasztott nép ősatjától, hanem Ézsautól származóak voltak. Mégis elfoglalta Izraelnek a trónját ez a dinasztia, és a nagyszerű építkezések mellett, amely megcáfolhatatlan történelmi tény, nekünk sokkal fontosabb egy másik szempont. Mondok néhány elemet. Egyik feleségét megölette, az anyósát megölette, három fiát megölette, és amikor trónra lépett, akkor 6000 farizeust öletett meg Izraelben. Azt gondolom, hogy világos, hogy egy vérengző alakról van szó, amikor ezt a bizonyos nagy Heródes nevet halljuk, mert az építkezésekben nagy lehetett, de nagy gonosz volt, amikor az életről és nem az épületekről volt szó. Ennek az időszakában született meg tehát az Úr Jézus a júdeai Betlehemben. A következő dolog, hogy érkeznek valakik nem Betlehembe, Jeruzsálembe. Érdekes, nehezen kinyomozható, egészen pontosan talán nem, egyáltalán nem, hogy kik voltak ezek a bizonyos bölcsek. Olyan szépen fogalmaz a mi fordítónk, amikor bölcseket mond. A mágus szó az nekünk valami egészen mást mondhatna. Hérodotosz görög történetíró, aki 500 évvel körülbelül az Úr Jézus születése előtt élt, ő már beszél arról, hogy a mezopotámiai médek birodalmába volt egy törzs a 10 közül, akik valószínűen ezeknek a mágusoknak az elődei voltak. Csillagjóslással foglalkoztak, és tudjuk, hogy az Ószövetségnek általában a jóslásokkal kapcsolatban mi a véleménye. Mondjuk az Endori asszonynak a történetét ki ne ismerné. Tudjuk azt, hogy mindenféle olyan isteni kinyilatkoztatást mellőző és emberi, vagy esetleg sátáni forrásból származó információ szerzésnek a gondolatát is elutasítja már az Ószövetség is. Ezek pedig olyan emberek voltak, akik ezt művelték. Úgy is mondhatnám talán, hogy asztrológusok lehettek, akik vizsgálták az égnek a boltozatát, és erről próbáltak következtetéseket levonni az emberiség, illetve a maguk életére vonatkozóan. Hogy lehet az, hogyha az Ószövetség ezt a fajta mesterkedést nem csak hogy emberinek, hanem olykor ördöginek minősíti, hogy lehet az, hogy a Jóisten fölhasználta az ő nyelvüket arra, hogy az Úr Jézushoz elvezesse őket. Én azt hiszem, testvérek, hogy mi ekkora változást nem tudnánk fölvállalni. Hogy ilyen fajta nyelven, ilyen fajta módozaton kezdjük el az Úr Jézushoz próbálni vezetni az embereket, ők meg nem értenek más nyelven, csak azon, ami az ő kulturális anyanyelvük. Hiába jöttek volna angyalok, ide valami más kellett. A mindennapi életüknek a Biblia által elítélt módozata közepette, egyszer csak történik egy különös esemény. Vizsgálják az égboltot, és talán nem tévedünk, ha azt gondoljuk, hogy két bolygónak az együttállásáról van szó, a Szaturnusznak és a Jupiternek olyan fajta időnként bekövetkező egyetállásából, amely lehet egészen részleges, egy kicsi, ez akár 20 évenként is megtörténhet, de amikor egy teljes átfedés van a kettő között, hogy egyet lehet látni kettő helyett, ez 800 évenként szokott előfordulni. Amikor a görög történetíró, aki az 1600-as években élt, tessék levonni ebből 2x800-at, és akkor oda jutunk körülbelül az Úr Jézus születésének az idejére. Kepler, a híres csillagász, felfedezte, hogy ennek a két bolygónak az együttállása az akár odáig is mehet, hogy először még kettőt lát az ember, aztán később már csak egyet. Milyen érdekes ez a történet. Néha úgy látszik, legalábbis ebből a csillagászati gondolatból, hogy egy ilyen kettő bolygónak az együttállása, amely azt jelentette az ő számukra, hogy Júdea, meg az, hogy világuralkodó, és ez a kettő összetalálkozik, akkor Júdeában világuralkodó fog születni. Miért mentek oda? Azért, mert a maguk pogány érdekei is azt diktálták, hogy menjenek oda, mert egy olyan világuralkodó születik, ott nyilván Jeruzsálemre gondoltak, a fővárosra, nem egy kis falucskába. Jó lenne időben megnyerni a jó indulatát. Így indult a történet. De nem így végződött. Hanem amikor megérkeztek, és nyilván a királyudvart keresték, gondolva, hogy ott születik meg az új király, a régi királynak az udvarába, az ő gyermekeként például, akkor elkezdtek érdeklődni, és akkor Herodeshez vissza kell térnünk egy kicsit. Különös szót találunk az Új Szövetségben ezen a ponton. A mi fordításunk azt mondja, hogy nyugtalanná vált. A régi fordításunk azt mondja, hogy megháborodott. Van egy széles skála a kettő között, igaz, hogy nyugtalan az ember, vagy fölháborodik. Valóban ilyen ez a szó, hogy akár a megdöbbenést, a meghökkenést is jelentheti, meg azt is jelentheti, hogy kikel az ember magából. Nyilvánvalóan Herodesnél a kettő dolog volt együtt. Megpróbálta a környezete számára azt mutatni, hogy igazából ez őt nem nagyon izgatja. Közben belül a lelkébe meg egy őrületes fölháborodás támadt, mert ha ő azért megölette a fiait, mert attól félt, hogy majd az uralmára törnek, hát akkor milyen érzés lehetett a lelkében, amikor arról hall, hogy egy új király, egy már király megszületett. És akkor ez a ravasz ember elkezdte a bibliai dolgokat, meg a pogány dolgokat egymásra hozni. Mikor született, azt a pogányoktól tudta meg, az nincs benne a Bibliában, de Mikeás könyvében meg benne van, hogy hol születik meg a Mesiás. A mikor és a hol ilyen messze volt egymástól. Pogány nyelvezetnek a tapasztalata és prófétáknak az igéje. És amikor ezt a kettőt összehozta, akkor úgy látszott, hogy a kettő működik. Más kellett hozzá, hogy ne működjék. A jó Istennek a konkrét, direkt beavatkozása. Ha ez nincs, hogy más úton mennek haza majd a bölcsek, nem a maguk bölcsessége miatt, akkor az Úr Jézusnak az élete nem a Golgotai kereszten fejeződik be, hanem Betlehemben, amire később majd kísérletet is tesz a király. Eljöttek tehát ezek a napkeleti bölcsek, mágusok, azonban valami a lelkükben megváltozott. Nem tudjuk, hogy hogy meg miként, de amikor odaértek Betlehembe, megtudván most már a pontos helyet, ők meg az időt tudták nagyjából, hogy mikor támadt a csillag, mikor vették észre valószínűen ezt a bolygó együttállást, ami föltűnt nekik az eget vizsgálván, és nekik ezt jelentette a kettő, és ha nem is úgy, mint ahogy gondolták, hogy világuralmat bíró földi vonatkozásban, de a menny egészének a birodalmát és az erejét, a hatalmát bíró Úr Jézus, itt volt a tévedésük, Betlehemben, Júdeában ez meg pontos volt. És megérkeznek Betlehembe. Amikor Herodes király, meghallotta ezt, akkor volt egy képmutató magatartása, volt belső fölháborodása. Ezt követően aztán azt figyelhetjük az ígében, testvéreim, hogy most jó volt Herodesnek a Biblia. Most jó volt neki. Egyébként a farizeusok, akik a Bibliának a legmélyre igyekeztek, az Ószövetség legmélyre igyekeztek eljutni, azokból 6000-et lemészárolt egyszerre. A Sanhedrinnek a tagjait, a főtanásnak a tagjai között óriási vérengzést művelt, ahol meg a szadduceusoknak a fő rétege, az meg a főpapság volt. Most mit csinál? Az általa lemészárolt főpapságnak a maradékából, meg az írástudóknak az újonnan éledő generációjából hív össze egy nem hivatalos tanácskozást, hanem csak úgy mellesleg, maszek módon kérdezgeti őket a pontos helyről. Most jó volt neki az Ószövetség, most jó volt neki az ige, most jó volt neki a profécia, de mire volt jó? Arra volt jó, hogy ne megalázkodjék az új király előtt, a mennyei király előtt, hanem megpróbálja kiiktatni a maga útjából, mert az Úr Jézus azt még csak később mondta, hogy az én országom nem e világból való. Herodes még egészen másképp gondolkodott róla ekkor. Elmentek a megadott helyre, és most már egyetlen csillagról beszél az evangélista, talán egy teljes átfedésről, talán egy új csillagról, nem tudjuk pontosan. Nyilván csillagészlelés éjszaka lehetett számukra egy valós lehetőség. Nappal úgy látszik, meg kellett állniuk, várni, hogy majd a csillag megjelenik, és akkor tudnak tovább menni. Eljutnak tehát, és a csillag segítségével megtalálják azt a helyet, ahol az Úr Jézus, mint kicsin gyermek, megszületett. Bementek a házba, és ott a találkozás során, lehet, hogy már ott, nem tudjuk pontosan, de az, hogy leborultak és imádták egy kicsin gyermeket, ez még a pogány vallástörténetben is egy ritka esemény. Úgy tűnik, hogy eddigre a lelkükbe, a Szentléleknek a hatására valami az induláskori állapottól megváltozott. Úgy látszik, hogy leborulni egy jászol mellett, leborulni egy csecsemő előtt, és imádni egy csecsemőt, az még pogány vonatkozában se volt mindennapi esemény. Mi történhetett? Valami a lelkükben, nem írja le az evangélista, mert nem tudja, hogy mi történhetett, de ezzel a momentummal, hogy ezt az imádást, ezt a tiszteletadást elkezdték, végrehajtották, ez nagyon sok mindent elárul. Hozták a kincseiket, és átadták. Királyok voltak, hagyomány ilyenről szokott beszélni. Hároman voltak. Talán abból gondolják, hogy háromféle ajándék volt. A Biblia nem mondja ezt. Neveket emlegetnek? A Biblia nem mondja ezt. Azt mondja, hogy többen voltak, mert többes számról beszél, de a pontos adatok nem érdekesek. A hétköznapi ember számára ezek érdekesek. Érdekes, hogy király, érdekes, hogy három király, érdekes, hogy mi volt a nevük, érdekes, hogy fehér emberek voltak, vagy nem mindnyájan fehér emberek voltak. Ezek mind érdekesek lehetnek, de nem a Biblia számára. És amikor valaki ilyen elemeknél leragad, akkor nem fog eljutni a Bibliának a lényegéhez, nevezetesen, hogy a Jóisten nem csak a zsidókat szereti, nem csak a baptistákat szereti, nem csak akik itt vagyunk ma, azokat szeret, hanem azokat is, akik lehet, hogy teljesen világi életet élnek, hétköznapi világi foglalatosságuk közepette, amelyet egyáltalán nem fogadhatunk el, de egyszer csak rájöhetnek arra a hétköznapi munkájuk nyomán, hogy Jézus Krisztus kicsoda. Hányan elmondták már természettudósok, hitetlenül nekiálltak a tudománynak, és egyszer csak, mikor a mélyére kezdtek jutni, akkor egyszer csak eljutottak a teremtőig, eljutottak az Úr Jézusig. Hányszor elmondták már orvosok, hogy a tanulmányaik során, amikor felfedezték azokat a csodálatos, emberi értelemmel megmagyarázhatatlan komplexitásokat és összefüggéseket, ami egy ember szervezetében van, akkor bár hitetlenül indultak, de eljutottak az Úr Jézusig. És lehetne mondani ezeket a példákat, hogy sok ember a hétköznapi foglalatosságának az őszinte, bár hibás végzése során, a Jóisten szent lelkének a segítségével eljuthat Jézus Krisztusig. Mit jelent ez nekünk, testvérek? Az első dolog, hogy nem lehetünk beképzeltek, nem lehetünk büszkék. Nem lehetünk olyanok, akik a magunk értékeit figyelve, mert a kiváltságait figyelve különbeknek tartsuk magunkat, mint más embereket. Aztán egy másik gondolat, hogy a missziót nem csak ott kell végezni, akik már hallottak az Úr Jézusról, akik már félig meddig elfogadták, gondolván, hogy ők könnyebben megtérnek, hanem figyelve az Úr Jézusnak ezt a missziós koncepcióját, a Szentléleknek ezt a missziós koncepcióját, olyanok felé is nyithatunk mi magunk, akik felé a Jóisten nyitott, mert bár semmi esély nem volt rá, hogy ezek az emberek már ő általa megintetvén kerülték el Heródesnek a házát, és ezzel megmentvén az Úr Jézusnak egyelőre a földi életét, vajon nem kellene jobban nyitnunk, testvérek, azok felé, akik még nem az úréi, akik még másképp gondolkodnak, és akiknél emberileg semmi remény nincs arra, hogy változás fog bekövetkezni. Ez a történet arról beszél, hogy a Jóisten tágkeblűbb, mint mi vagyunk. tágkeblűbb. Nekünk olyan nehéz egy kicsit a szívünket tágabbra nyitni. Megvannak a szokásaink, megvannak egyébként nagyszerű gyakorlataink, de az Úr azt kívánja tőlünk karácsonykor, látva ezeknek a mágusoknak az életváltozását, hogyha a Jóisten kész volt arra, hogy ilyen módon vezessen el embereket a betlehemi jászolhoz, akkor nekünk is tágabb szívűeknek kellene lennünk. Hogy a pogányként elindulók egyszer csak álomban a Jóistentől megintethessenek, hogy más úton térjenek vissza a hazájukba. Egy olyan gondolat is felvetődik ilyenkor, hogy és akik karácsonykor ünnepelni jönnek, mi? Mi nem térhetnénk vissza egy kicsit más úton, módon, másként a hazánkba, ma délbe, mint ahogy eljöttünk? Tudom, hogy imádkozó szívvel jöttünk, tudom, hogy értjük mi a karácsonyt, de nem lenne mégis szükségünk arra, hogy valamiben másként menjünk haza, mint ahogy jöttünk? Nem tudom én ezt meghatározni, de mindenkinek a maga lelkében kellene ma elmélkednie a fölött, hogy mi az, talán az az egyetlen dolog, amiben most másképp kellene hazamennem. Hogy ma estére számba tudjam venni nem a mágusoknak és nem a pásztoroknak a történetét, hanem az én történetemet. Hogy a megszületett Úr Jézussal, és mi már tudjuk, hogy az értünk meghalt Úr Jézussal való találkozásunk valami változást hozzon már létre nálunk is, ha a pogány mágusoknál, meg a megvetett pásztoroknál létre tudta ezt hozni. Segítsen az Úr bennünket ebben, vállaljuk fel egy házi feladatként ma ennek a kérdésnek a megválaszolását. Amen.